Kurt Vonnegut Jr. bajnokok reggelije. Phoebe Hurty emlékére, aki vígaszt nyújtott nekem Indianapolisban a nagy válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. Jobb. Előszó. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Amikor a könyvnek ugyanezt a címet adtam, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Az az illető, akinek ezt a könyvet ajánlottam, Phoebe Hurty, már nincs az élők sorában, ahogy mondani szokás. Özvegy asszony volt Indianapolisban, amikor a nagy válság vége felé megismerkedtem vele. Én 16 éves múltam, ő 40 körül járt. Gazdag volt, de amióta kinőtt a gyerekkorból, minden hétköznapon dolgozott, így hát később sem hagyta abba. Ő írta a józan és mulatságos, lelki tanácsadó rovatot az Indianapolis-i Times-ba, egy jó újságba, amely azóta megszűnt. Megszűnt. Hirdetéseket is írt a William H. Block társaságnak, egy nagy áruháznak, amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Egy nyárvégi szalmakalap kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta. Ennyiért megéri átereszteni a lovon, és utána jó lesz a rózsákra. Phoebe Hurty arra szerződtetett, hogy reklámszövegeket írja kamaszruhákhoz. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ez a munkámhoz tartozott. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Állandóan átjártam hozzájuk. Az anyjuk trágáról beszélt velem, a fiaival meg a barátnőinkkel, amikor odavittük őket. Mulatságos volt. És felszabadító. Arra tanított minket, hogy udvariatlanul társalogjunk, ne csak a nemi dolgokról, hanem a történelemről, a híres hősökről, a vagyonelosztásról, az iskoláról, mindenről. Most abból élek, hogy udvariatlan vagyok. Esetlenül csinálom. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot, amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem, neki könnyebb volt az elegancia, mint nekem, a nagy válság hangulata miatt. Ő azt hitte, amit oly sok amerikai hit abban az időben, hogy a nemzet boldog, igazságos és racionális lesz, amikor eljön a prosperitás. Most már sohasem hallom ezt a szót, prosperitás. Annak idején ugyanazt jelentette, mint a paradicsom. És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti, mármint hogy az emberek robotok, gépezetek, figyelembe kell venni, hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában, a járási ataxiában szenvedő emberek, főleg férfiak. Azok az emberek megfertőzöttek apró húsevő dugóhúzókkal, amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Az áldozatok csigolyái összehegettek, miután a dugóhúzók végeztek a köztük lévő hússal. A szifiliszesek roppant méltóság teljesen festettek, előrenézve szálegyenesen álltak. Egyszer láttam egyet, a járda szélén állt a Meridian és a Washington Street kereszteződésénél egy konzolon lógó óra alatt, melyet az apám tervezett. A kereszteződést a helybiliek Amerika válasz útja néven ismerték. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott, Amerika válasz útjánál, hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Street-en. Finoman remegett, mintha üresen járna benne egy motor. Az volt a baja, hogy az agyát, ahol megszületett a lábának szóló utasítás, elevenen ették a dugóhúzók. A vezetékekről, amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást, már hiányzott a szigetelés, vagy teljesen át voltak rágva. A közbe iktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegettek. Ez a férfi öregnek, nagyon öregnek látszott, pedig lehet, hogy csak 30 éves volt. Egyre törte a fejét, és aztán kétszer a magasba rúgott, mint egy táncosnő. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek tetszett. Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam. Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is, az a Pontiac kereskedő, aki ennek a könyvnek a hőse. Azoknak a szerencsétlen földlakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük, mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. Mint kiderült, ahhoz, hogy normális életet éljenek, nem kellett más tenniük, mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen 1 milliomod unciányi jódot. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel, amelyeknek az lett volna a dolguk, hogy elaltassák. Amikor elszomorodom, beveszek egy kis pirulát, és újra fölvidulok. És így tovább. Így hát, amikor regény alakot teremtek, mindig nagy kísértést érzek, hogy azt mondjam, azért olyan, amilyen, mert rossz a húzalozása, vagy mert azon a napon megevett, vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkópikus vegyszermennyiségeket. Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsékérzés rágondolni. De minden könyvemre pocsékérzés szokott lenni rágondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről, hogy olyan, mintha Philbold Stagg írta volna. Philbold Stagg az, akinek képzelem magam olyankor, amikor megírom, aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Ez a könyv ajándék magamnak az 50. születésnapomra. Úgy érzem magam, mintha átmásznék egy háztető gerincén, miután feljutottam az egyik oldalon. 50 évesen arra vagyok programozva, hogy gyerekesen viselkedjem, hogy sértegessem a nemzeti himnuszt, hogy náci zászlót, seglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Azt hiszem, megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne lévő kacatot. A seglukat, a zászlókat, a bugyikat. Bizony, ebben a könyvben bugyiról is van kép. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. Nem rendezek több bábjátékot. Azt hiszem, megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem, mint akkor volt, amikor 50 évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Gyanítom, hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak, és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is, akik a fehér amerikaiakat utánozzák. Legalábbis azok a dolgok, amelyeket az én fejemben mások beleraktak, nem illeszkednek szépen. Gyakran haszontalanok és csúnyák, nincsenek arányban egymással, és nincsenek arányban a fejemen kívüli valóságos élettel. Nincs kultúra, nincs humánus harmónia az agyamban. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. Így ez a könyv egy szemetes gyalogút, tele kacattal, amelyet magam mögé hajítok, ahogy visszamegyek az időben, 1922. november 11-éig. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe, amikor november 11-e, mellesleg a születésnapom, szent nap volt, melyet a fegyverszünet napjának hívtak. Amikor én kisfiú voltam, meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt, a fegyverszünet napján, a 11. hónap 11. napján, a 11. óra 11. percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek, amely az első világháborúban harcolt. 1918-ban abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. Beszélgettem öreg emberekkel, akik abban a percben a csatatereken voltak. Más-más szavakkal, de mind azt mondták, hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Így hát, van még közöttünk néhány ember, aki emlékszik arra az időre, amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. A fegyverszünet napjából a veteránok napja lett. A fegyverszünet napja szent volt. A veteránok napja nem az. Így hát magam mögé hajítom a veteránok napját. A fegyverszünet napját megtartom. Szent dolgokat nem akarok eldobni. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Meg minden muzsika. Philbold Stagg.